Sok szeretettel üdvözöllek benneteket ezen a szép nyári napon itt a Sarokkői gyülekezetben. Isten hozott benneteket itt a montásközpontban, és Isten hozott benneteket a képernyők előtt. Aki nem ismeri még a Sarokkői gyülekezetet, az minden fontosat megtud rólunk a honlapunkon, a sarokkői.com weboldalon. Arra kérünk benneteket, hogy a telefonokat kapcsoljátok ki, illetve akkor a Zsoltárok könyvének 149. részéből olvasom a mai dicsőítésre buzdító verset. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek nekik dobokkal, hárfa kísérettel, mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.
Álljatok fel és dicsőítjük Istent együtt! Yeah. eléd jövünk, és megvalljuk azt, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, megborulunk a trónod előtt, és várjuk azt, hogy életre keltsed a lelkünket, és megtörd a szívünket a te igazságoddal ma reggel is. Amen.
Az Isten tisztelet elején két igét szeretnék felolvasni. Ézsaiás proféta könyvéből van az első. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. A zsidókhoz írt levélből van a második igénk, mert egyetlen áldozattal örökké tökéletessé tette a megszentelteket. Bizonyára nem vagyok egyedül, aki megdöbbenve nézi a híreket, amelyeket a tévében, interneten olvasunk, hogy mi minden történik Amerikában, Nyugat-Európában. Először Bristolban ledöntötték egy bizonyos Edward Carson szobrát, aki rabszolgakereskedelemmel foglalkozott, és az életében rengeteg pénzt adott Bristol városának, ő építette az első kórházakat, menhelyeket, iskolákat, viszont a pénz abból származott, hogy rabszolgákkal kereskedett, és most érte a szobrát utol a végzet. Aztán megdöbbenve hallottunk másokról is, második Lipót belga királyról, akinek a szobrát leöntötték vörös festékkel, aztán arról is, hogy Kolumbusszal mi történik, hogy ő is rasszista volt, és mit gondolt az indiánokról, és akkor gyűrűzik tovább, egyre inkább is egyre több hírességet ért el ez a bűnfeltárás. Megtudtuk Churchillről, hogy ő hogyan gondolkozott azokról, akiknek más a bőrszíne. Aztán megtudtuk Cromwellről, hogy ő is népirtást követett az írekkel szemben. És megtudtuk Gandhiról is, Mahatma Gandhiról, hogy amikor Dél-Afrikában volt, akkor bizonyos nem egyszer, hanem többször tett rasszista kijelentéseket. És az emberben felmerül a kérdés, hogy akkor mi lesz ennek a vége? Az összes szobrot le fogjuk dönteni, mindenről ki fog derülni az, hogy bűnei vannak? És nagyon érdekes a mostani világunk, mert a bűnöket relativizálja a világ. Vannak bűnök, amelyek nagyon nagy bűnök, és vannak olyan bűnök, amiket úgy el lehet nézni. Lipótnak például, ennek a belga uralkodónak, ennek azt gondolom egy szörnyű bűne az, hogy amikor ő Kongót irányította, több millió, bizonyos források szerint 10 millió embert ölt meg az ő uralma alatt levő rezsim. Azt viszont kevésbé róják fel neki, hogy ő házasságtörő is volt, a feleségét csalta, és két törvénytelen gyermeke is született, és rengeteg kapcsolata volt, és ő uralkodott legtovább Belgiumban, és valahogy az erkölcsiség, amit ő képviselt, az a társadalomra is átment. Tehát relatívan kezeli a világ a bűnöket, de én azt gondolom, hogy ha elkezdenek valakinek a múltjában kapargatni, akkor megtalálják ezeket a bűnöket. Mi az, amire nekünk ez üzenet egy jelent keresztényekre? Én azt gondolom, a legeslegfontosabb üzenet az, hogy mi mindannyian bűnösek vagyunk. És nincs a világban senki a legnagyobbak között sem. Azokat, akik országok tisztelnek, akik országok alapítói voltak, akik háborúkat nyertek meg, akik birodalmakat építettek, akik kórházakat alapítottak, akik menhelyeket hoztak létre. Ezek az emberek is ugyanolyan bűnösök. Mindannyian bűnösök vagyunk, és hogyha minden bűnünket feltárják, valaki feltárná, akkor rájönnénk arra, hogy mindannyian halált értemünk. Viszont nekünk egy olyan Istenünk van, aki ezeket a bűnöket nem azért akarja feltárni bennünk, hogy minket halálra ítéljen, hanem nekünk egy olyan Istenünk van, aki erre a rengeteg bűnre egyetlen egyedül megoldást kínál. És ez a megoldás, ez pedig senki más, mint Jézus Krisztus. Hogyha a bűneinket le tudjuk tenni az ő keresztjéhez, akkor ezeket a bűnöket senki nem fogja nekünk felszámolni. És ahogy ledöntik ezeket a szobrokat, mi biztosak lehetünk benne, hogy az Isten nekünk kegyelmezni fog. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük azt, hogy te olyan szerető Isten vagy, aki szeretsz bennünket, mint gyermekeidet. És amikor mi elmenjünk tőled, és nem rád figyelünk, hanem azt gondoljuk, hogy mi majd megoldjuk az életünket, és közben számtalan bűnt követünk el. Lopunk, csalunk, hazudunk, házasságtörünk, harácsolunk, másokat átverünk. A saját dicsőségünket akarjuk építeni. Te akkor is meg tudsz nekünk bocsátani. És köszönjük, hogy a terved szerint elküldted hozzánk a fiadat, Jézus Krisztust, aki mindezekért a bűnökért, azokért, amiket elkövettünk, amiket most követünk el, és el fogunk követni, meghalt a kereszten. És ezáltal megbocsátottál nekünk. Köszönjük ezt az örömhírt. Ámen.
Köszönöm szépen, Zoli. Köszönjük a dicsőítő csapatnak. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Isten hozott mindenkit a Sarokkör gyülekezetben. Jó látni új arcokat is ma reggel, és hogy újra tudunk együtt lenni. És köszöntök mindenkinek, aki most lát minket az élő streamingelésen keresztül, otthon maradtak, vagy az elmúlt hónapokban kezdtek becsatlakozni és nézni az Isten tiszteletünket. Tehát köszöntjük mindenkit, nagyon örülök, hogy együtt vagyunk ma reggel, és folytatnák a mi sorozatunkat az elmúlt hónapokban, szeptember óta, az apostolok cselekedet könyvét nézünk, és ez a könyv a Bibliában az első keresztényekről szól. És mi meg akarjuk látni, meg akarjuk érteni, hogy az első keresztények, az eredeti, az autentikus kereszténység hogy néz ki. Nekünk ez nagyon fontos. Én szeretnék összefoglalni az eddigieket négy ige versen, nagyon gyorsan. Tűnik, ezt megnézhetjük ezek a verseket? Tehát van egy pár verse, amit Lukács megismétli, hogy tudja, hogy miről szól ez az egész apostolok cselekedet könyvet. A hatodik fejezetében az Isten igéje pedig terjedt. És nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen, sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Tehát az Isten igéje terjedt, minél több ember kezdett hinni az evangéliumban. Következő vers. Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt, ez a 12. fejezetében, és a következő, a 19. fejezetében, így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt, és megerősödött. Erről szól az apostolok cselekedet könyve, hogy az ige terjedt minél szélesebb körökben, a következő verst Lukács így írja le. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. A kereszténység felforgatta az egész akkori világot. A mediterrán tenger közül, az hogy hívják magyarul? Földközi tenger, igen. Földközi tenger körül, az egész világ felforgatta. Tehát az apostolok, ugye a könyvében, azt olvasunk, hogy Péter és Pál beszédeket tartott, hirdették az evangéliumot, és az embereknek az életük radikálisan megváltozott. Majd jövő héten, vagy következő hetekben fogom felsorolni idézetek Justin Martyrtől, többi keresztényektől, hogy mennyire megváltozott az ő egész életük, amikor hallották az evangéliumot. Tehát keresztények váltak, Krisztusnak a tanítványai váltak. De itt, a 20. fejezetében olvasunk az egyetlen egy beszédet az apostolok cselekedet könyvében, ami keresztényeknek szól. Ez az egyetlen beszéd, ami keresztényeknek szól. És azért is különleges ez a beszéd, amit fogunk megnézni ma reggel. Nem csak, hogy keresztényeknek szól, hanem ez Pálnak az utolsó beszéde, ezek a efézusi keresztényeknek. Tudják, hogy Pált nem fogják látni többet. Tehát ez a Pálnak az utolsó lehetőség bátorítani ezek a keresztényeket. Nézzük meg, hogy mi mond, mi az, amit annyira fontos számára, hogy az utolsó beszédében elmondja neki. És a harmadik dolog, hogy mitől különös ez a apostolok cselekedet 20. fejezet, az, hogy Pál most gyülekezeti vezetőkhez beszél, presbiterekhez beszél, lelkészekhez szól. Nézzük meg a következő diát. Nem, az elej, menjünk vissza, Tűnik, légy szíves az elejére, hogy ezzel fogunk kezdeni, a 17. és a 18. vers eleje. De Miletuszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik. Tehát Pál úton van Jeruzsálem felé. Ő nem tud visszamenni Efézusba, és emiatt hívta, hogy az efézusi gyülekezet küldik a véneket hozzá egy kis Miletusz nevező faluban, mert Pál szeretne személyesen találkozni ezek a fiatal presbiterekkel, mielőtt ő Jeruzsálembe megy. Tehát az efézusi történetről olvasjuk a 19. fejezetében, az előtte való fejezetben. És most egy pár év eltelt, körülbelül 5 év eltelt. Most Pál befejezi az ő harmadik misszionáris út, és magához hívja ezek a fiatalok, fiatal presbiterek, mert ezek az emberek pár éve tértek meg, 5 éve maximum tértek meg. Pál most körülbelül 55 éves. 30 év eltelt attól, hogy amikor ő megtért az apostolok cselekedetei könyv elején. És Pál tudja, hogy milyen nagy felelősség van ezek a presbitereknek a vállukon. Tudja, milyen nagy kihívás nekik vezetőnek lenni egy gyülekezetben. És Pál szeretne bátorítani, erősíteni az ő hitüket. Tehát nézzük meg, hogy Pál mit mond ezek a fiatal, nem régóta megtért presbiterek. Tehát Zsuzsi, gyere, légy szíves, és olvasd fel nekünk apostolok cselekedetei 20. fejezet, a 17. verstől a 38. vers.
Miletuszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot is tettem a zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most, íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek kegyelme, igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Sőt, ti jól tudjátok, hogy magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. Amikor elbúcsúztunk tőlük, útban haladva Kózba érkeztünk. Útnak indultunk, és egyenesen irányban haladva Kózba érkeztünk.
Köszönöm, Zsuzsi. Ez nem kell.
Azért kértem, hogy olvassa fel azt az utolsó vers, mert úgy lenne lefordulni, hogy széttépték egymást, egymástól egymástól. Annyira ragaszkodtak egymást, hogy nehéz volt elbúcsúzni egymástól. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, kérünk, hogy ő szóljon hozzánk. Úr Jézus Krisztus, ahogy az előbb énekeltünk, hogy szólj hozzánk, de ígéden keresztül. Nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy a de ige az élőre váljon a mi szívünkben, és hiszünk, hogy ez csak a de szent lelkeden keresztül lehetséges. Kérünk, hogy küld el a de szent lelkedet, nyisd ki a szívünket, vagy a szemünket, és puhítsd meg a mi szívünket. Engedj, hogy lássunk a de dicsőségedet. Engedj, hogy megértsünk Pálnak az utolsó beszéde ezek a presbitéreknek. Hogy tudjunk ezt alkalmazni mi saját életünkre, egyénileg mindannyiunkat, és a gyülekezetünkre. Úr Jézus, kérlek, hogy ne engedj, hogy én akadály legyek annak, amit te szeretnél mondani nekünk ma reggel. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy el tudjam mondani azt, amit rám bíztál. Kérlek, segíts, hogy érthető legyen mindenki számára. Én kérlek, hogy szólj a mi szívünkhez. Krisztus nevében. Amen. Oké, de Pál úgy kezdi az ő beszédét, hogy emlékezteti őket, hogy mit is történt vele, amikor ő Efézusban volt velük, körülbelül 4 vagy 5 év ezelőtt. 18. verstől folytatnánk, és akkor a 19. vers is. Tehát ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amíg én Ázsiába léptem, hogy hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Tehát Pál emlékezteti őket, hogy ő sokat szenvedett. A zsidók üldözték őt. Pál azt mondta, hogy ő sokat sírt, amikor ott voltam nálatok. Nem tudom, hogy észrevettitek, hogy ebben a ige szakasz, amiben olvasnak, az a szó, hogy sírás vagy könyök 3-szor szerepelt. 3-szor is fogunk erről beszélni. Pál nem egy sztoikus ember volt. Pál kimutatta az ő érzelmeket. Ő sírt. Ő szerette az embereket. Ő szenvedett. Ő egy szenvedélyes ember volt. Pál beszélt. Emlékeztek, amikor láttuk engem sírni? Igen, mert nagyon nehézségeken keresztül mentünk. Pál így megérkezett Efézusban. Körül volt véve szenvedéssel, de tele volt sírásokkal. Tele volt szeretettel. Pál egy alázatos ember volt. Egy szeretet teljes ember volt. Pál mit csinált Efézusban? A 19. fejezetében a pár hét ezelőtt megnéztünk, hogy Pál mit csinált Efézusban. Nézzük meg a 20. vers és 21. vers. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házonként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is. Az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban Jézus való hitről. Igen, tehát kétszer mondja ebben az ige szakaszban, nem hallgattam el. Másképpen lehet mondani, hogy vettem a bátorságot Istentől, és ezt elmondtam nektek. Mindent, amit el kellett mondanom. Nem tartottam semmit vissza. Pál bátran elmondta azok a kínos dolgokat is. Nem tartottam vissza. És itt, nem tudom, hogy láttatok, hogy ilyen kettő párok vannak. Ilyen 4 éremről olvasunk, ami a Pál zsebében volt. Nagy 4 érem, és minden éremnek van 2 oldala, ugye? négy szolgálati érem, amivel lenne összefoglalni Pálnak a szolgálatot. Mi volt az első? Mit csinált Pál? Hirdettem és tanítottam az Isten igéjét. Tehát néha prédikált, és néha tanított. Mind a kettő, és ez a kettő kiegészítették egymást. Prédikálni és tanítani, és ez nem ugyanaz. Hol tanított? Azt mondta, hogy nyilvánosan és házanként. Tömegeknek és kis csoportoknak. Azt olvassuk a 19. fejezetben, hogy a Tyrannus nevező iskolában tanított nyilvános sokaknak minden nap. És kinek? Zsidóknak és görögöknek. Zsidóknak mit hirdetett a zsidóknak? Hogy Jézus a Messiás. Jézus a Krisztus. Az ószövetségi proféciák a Messiásról mutatnak. És azok beteljesedtek Jézusban. Ő róla szól az egész ószövetség. A görögöknek mit hirdetett? Azt mondta nekik, többször olvastuk, hogy nem elég imádni egy hamis istent, vagy egy bálványt. Egyetlen egy igaz Isten van, aki kijelentette magát az Úr Jézus Krisztusban, aki meghalt a mi bűnünket, és feltámadott a halálból. És mire szólította fel őket? Az Istenhez való bűnbánat, és a Jézus Krisztusban való hitről. Ez a negyedik ére. Mindig a bűnbánat és a hit. Mit jelent bűnbánat a zsidóknak? Az, hogy de nem tudod betartani az Isten törvényét. Nem vagy elég jó betartani az Isten törvényét. Bűnös emberek vagyunk mindannyiunk, hogy valljunk meg a bűneinket, és fogadjunk el, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűnömért, és Krisztus miatt Isten megbocsátja a bűneimet, sőt, amit olvastuk az előbb, hogy ő beszámítja nekünk hitáltal Krisztusnak az igazságát. Megszentelt hívők vagyunk. Szentek vagyunk az Isten szemében. És ez a klasszikus evangélium. És a görögöknek arra szólította fel őket, hogy forduljátok el az értelmetlen és hiába való életetektől. Forduljátok el a bálványatoktól, és fogadjátok el Jézus Krisztus, aki az Isten elküldte a világban, mint az egyetlen megváltó ennek a világnak. Higgyetek benne, és kövessetek őt, és megtaláljátok az értelmet, a boldogságot ennek az életnek. Pálnak volt egy ötödik érem, egy másik pár, amit összefoglalja az ő szolgálatot. A 31. versben azt olvastunk, hogy Pál éjjel és nappal tanította őket. Éjjel és nappal. És ezek a presbiterek emlékszenek erről, hogy ott voltak Pál mellett 3 éven keresztül. Pál hirdette és tanította az evangéliumot. Tömegeknek és kis csoportoknak, zsidóknak és görögöknek, bűnbánatra és hitre hívta őket, és éjjel és nappal. Így nézett ki Pálnak az élete 3 éven keresztül. Gondoljunk bele, hogy ezek miatt, ezek a férfiak 3 év alatt megtértek, felnőttek, olyan szintre jutottak, hogy Pál azt mondja, hogy most ti vagytok a presbiterek ennek a nagy gyülekezetnek. Wow! Ez nem semmi. Ez egy nagyon nagy teljesítmény. Nem tudjuk, hogy hány presbiter találkozott Pála, de mintha sokan lennének ott. És feltételezünk, hogy ez egy nagyon nagy gyülekezet Efézusban. De Pál élete erről szól. Rengeteget tanított, és sokat szenvedett. Következő vers, 22-23. És most, ime én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, hogy mi ér ott engem, azt nem tudom, csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Tudom, hogy amikor ti olvastok ezt, hogy mit jut az eszetekben, de annyira szívesen megkérdezném Páltól, hogy Pál, nem fáradtál bele néha? Nem fáradtál bele néha, hogy mindig szenvedsz? És ez mindig vár rád? Nem gondolkoztál azon néha, hogy ez egy kicsit sok már? Vagy nem akartad esetleg néha feladni, hogy én szívesen visszamennék Tarsuszba, honnan voltam, ott még békés életet éltem. Vagy nem féltél egy? Nem féltél, hogy ott kivégzik téged? Mi van benne, Pál? Hogy bírod? Egyfolytában szolgálsz, és egyfolytában szenvedsz. Hát Pál végül is válaszokat ad ezek a kérdésekre. A következő versben, 24. versben. De én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumára. Tehát Pál tele van az Isten kegyelmével. Pál tele van az Isten jóságával. A Jézusnak a szeretet szorongatja őt. Csak ezen tud gondolkozni. Az evangélium annyira mélyen lakozik benne, hogy ő csak erről akar beszélni. És nem csak itt olvasunk erről. Pál többi levelekben ő beszél a Krisztusnak a szeretet, ami szorongatja őt. Vagy hogy ő a Filippi levél szívesebben költözne Mennyországba. De ő azért marad, mert nektek jó, hogy én tudjak tanítani és beszélni az evangéliumról. Pál céltudatosan élte az ő életét, és számára az ő elhivatás abból állt, hogy hirdesse és tanítsa az evangéliumot, az Isten igéjét. És ebben a beszédben, ami megfigyelhető, hogy Pál sokféleképpen beszél az Isten igéről. Ugye? Az előbb azt mondtam, hogy Pál, ő csak akar beszélni az Isten, hogy mondta, a kegyelmének az evangéliumáról. Tehát az egész Biblia, az egész Isten igéje úgy lenne magyarázni, hogy az egész az Isten kegyelméről szól. Hogy mennyire jóságos mindig hozzánk az Úr. Egy dolog, hogy szenvedünk, de ő mindig hűséges és mindig szeret. De most figyeljünk meg, hogy mit mond az Isten igéről. Végülis Pál mit is tanít? 25-től 27. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve. Többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Opa. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Az Istennek a teljes akaratát. Tehát az előbb Pál azt mondta, hogy hirdettem nektek az Isten országát. Az mit jelent? Hát a keresztény élet. Ugye Pál nem olyan evangéliumot hirdet, hogy Jézus Krisztus azért jött megmenteni minket, hogy a mennyországba menjünk. Nem. Van egy része a keresztény élet, az Isten országa, Krisztus uralkodik. És Pál beszélt a keresztény életről. És Pál hirdette az Istennek a teljes akaratát. Az egész szentírásról beszélt Pál. Nem egy csökkent kis evangéliumról, az egész Bibliáról beszélt, de az egész Biblia Krisztusról mutat. Az egész Biblia az evangélium, az Isten kegyelméről beszél. Pál megint azt mondta, hogy nem tartottam vissza semmit. De Pál mondta, tanította, hirdette az Istennek az igéjét. Na, Pálnak a tanításának volt egy szélessége, az egész szentírás, és volt egy mélysége az Isten országa, a keresztény életről. És Pál erről tanított, így bíztatta őket. Most itt lehetne megállni és prédikációt tartani mind a két témáról. De most annyit szeretnék mondani erről, hogy nekem is szívügyem tanítani az egész Bibliáról. Azért veszünk könyveket, egész könyveken keresztül menjünk. De kedvenc témám, a szívügyem a biblika teológia. Hogy értsük, hogy van ez, hogy az egész Biblia egy narratív, ami Krisztusra mutat. Majd egy kicsit később erről fogunk beszélni. Tehát Pál eddig az ő életéről és az ő szolgálatról beszél. De most jön az első felszólítás ezek a fiatal presbitereknek, és egybe óvja őket. És Pál rögtön használ egy metafort, hogy jobban értsük, hogy mi az ő feladatuk, mint presbiterek, mint lelkészek. Mi a feladat, amire hívott minket az Úr? 28. versben. Viseljétek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Pál azt akarja, hogy ezek a fiatal presbiterek, lelkészek úgy látják magukat, mint pásztorok. Viseljétek gondot az egész nyájra, legeltessétek a gyülekezetet. Krisztus megvásárolt minket az ő vérével. Isten gyermekei lettünk. Isten számára mindannyiunk nagyon drága és nagyon értékesek vagyunk. És Pál szeretne, hogy ezek a fiatal lelkészek érzékelik azt a súlyát, hogy Isten rátok bízta ezek az embereket. Foglalkozni kell velük, vigyázz rájuk, felelősek vagytok. Itt olvassunk, tudni oda lapozok a zsidókhez írt levele 13. fejezetéhez. Egy másik levélben ezt olvassunk presbiterekről. Ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Az a fő feladat, hogy hirdessük az igét. Figyeljetek az életük végére, és kövessétek a hitüket. Bízzatok a vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak a lelketekre úgy, és ez az, amit akarok kihozni, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. A presbiterek, minden lelkész, majd mi egyszer fogunk az Isten elé állni, és beszámolni arra, hogy vigyáztak az Isten népére. Ez a felelősség, ez a felelősnek lenni, és az Isten ezt a felelősséget ránk bízta. Mivel sokat beszélek a gyülekezet központi szerepről, sokszor találkozok olyanokkal, akik megkérdeznek tőlem, hogy végülis miért gyülekezet? Miért annyira fontos tartozni egy gyülekezethez, mert ez szívügyem, én sokszor beszélek a gyülekezetről. És én ezt a kérdést, amik az emberek fölteszik nekem, ezt teljesen megértem. Mivel a mai világban nagyon sokan már csalódtak az egyházban. Egyre népszerűbb az a gondolat, hogy nem kell egy gyülekezetbe járni vagy tartozni, hanem sokkal jobb egy közösségben élni. Sokkal jobb egy közösségben élni. És én egyet értek azzal, hogy nagyon jó közösségben élni. Nagyon jó. De egy közösség, ahol nincsenek presbiterek, az csak egy kis csoport, valakinek a házában találkoznak. Az nem gyülekezet. És az nem biblikus. Az Istennek a terve az, hogy az ő népe gyülekezetekben éljenek. Gyülekezetekben, ahol vannak presbiterek, ahol vannak vezetők, akik tudják azt, hogy az Isten előtt éljék az életüket. És az Istenek fognak majd beszámolni az öröki valóságban. Ha nincsenek presbiterek, akkor az nem gyülekezet. Az Isten hívott minket, hogy közösségben éljünk, gyülekezetekben. Hosszú távon, amikor valaki csak egy közösségben él, vagy nem él gyülekezetben, a kép, amit itt kapunk, az olyan, mint egy bárány, aki csak egyedül elvándorol, és nincsenek pásztorok, akik vigyáznak rá. És Pál azt akarja mondani, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes, mert farkasok vannak. Tehát el tudom képzelni, amikor ezek a fiatal presbiterek hallották Pálnak a felszólítást, el tudom képzelni, hogy ott vannak, körülnéznek egymásra, és azt mondják maguknak, hogy megcsináljuk. Pásztorok leszünk. Pál, számíthatsz ránk. Mi vigyázni fogunk az Isten népére. De Pál nem szólt hozzájuk, mint egy edző egy nagy meccs előtt. Nem volt a szándéka, hogy buzdítson őket valamilyen nagyon pozitív motiváció beszéddel. Pál szerette volna bátorítani őket, és a durva valóságról beszélni. Sokkal súlyosabb a helyzet, mint ezek a fiatal férfiak el tudtak volna képzelni. 29. vers. Nézzük meg, 29. Még egyet, igen. Tudom, hogy távozásom után ragadozó vagy dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyáját. Érdekes kifejezés, nem? Dühös farkasok jönnek, akik nem kímélték a főpásztort, aki az előbb énekeltünk Jézus Krisztusról. Ezek a farkasok jöttek, és széttépték a fő pásztorunk, az Úr Jézus Krisztust. Tehát Pál azt mondja, hogy vigyázzatok, mert ezek a farkasok fognak jönni közöttetek is. Legyetek készen, legyetek óvatosok. De hogy lehet felkészülni a farkasokról? Milyenek lesztek? Pál azt mondja, hogy a farkasok nem csak azok az emberek, akik üldözik a keresztények, vagy akik megölték az Úr Jézus Krisztus, hanem azok is, akik egy hamis evangéliumot is tanítanak, hirdetnek. 30. vers. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságot beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Farkasnak lenni itt azt jelenti, hogy valaki tanít egy hamis evangéliumot. Ez meglepő volt számomra, hogy ez az, amit arra kell vigyázni, hogy jönni fognak, aki, hogy úgy farkasak, és ezek a farkasak egy hamis evangéliummal tönkre teszik az embereknek az életüket. És el tudom képzelni, hogy ezek a fiatal presbiterek kezdtek aggódni és félni, de Pál már előre kezdte vigasztalni és bátorítani őket. Nézzük meg, hogyan kezdte bátorítani és erősíteni őket a következő versben, mert azt mondta az előbb, hogy lehet, hogy közülöttek is lesznek, fel fognak növekedni farkasok. 31. versben Pál hogyan bátorítja őket, hogyan erősíti meg őket. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal, szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatok. Pál bátorította őket, hogy emlékezzetek vissza, amikor mi együtt voltunk minden napon. Minden nap hallottátok engem tanítani, sok órákon keresztül. Emlékezzetek vissza az evangéliumról, amit tanítottam nektek. Ti ismeritek az evangéliumot, és ragaszkodjatok hozzá. 3 éven keresztül minden nap ti ismeritek az evangéliumot. És ebben a versben olvastunk, hogy Pál könnyeivel tanította őket. Milyen szép képet kapunk itt. Pál nem csak egy magas teológus volt, egy sztoikus ember, aki távol tartotta magát a tanítványaitól. Ez az ember ott volt velük. Minden nap ismerte őket, ők ismerték őt. Személyesen foglalkozott vele, sírt velük. Nem csak száraz teológiára van itt szó. Élet és halál kérdés. És Pál szenvedélyesen foglalkozott ezek a férfiakkal. Nem tartott semmit vissza. Tehát Pál tudja, hogy ők készen vannak szolgálni, hogy ők jól ismerik az evangéliumot. És emiatt Pál tud megnyugodni. És azt mondja nekik, hogy tovább is tanulmányozatok az Isten igéjét, mert ez elég lesz nektek. 32. vers. Most pedig Istenre bízlak titeket, és kegyelme igére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségben. Tehát az Isten igéje tud titeket megtartani, sőt, az Isten igéje megszentel titeket, és örök életet ad, és Pál emiatt itt megnyugszik. Ő megnyugszik, és tudja, hogy ezek a férfiak jó kézben vannak, az Isten kezében vannak. És Pál megint bátorítja őket, hogy merjenek elfelejkezni magukról, és másokért élni. És a 33. vers és 35. verstől nem fogok ezeket felolvasni, de Pál megint kezd beszélni az ő életéről, hogy nem kívánta az aranyat. És itt innen jön ez a híres mondat, hogy jobb adni, mint kapni. Pál bíztatja őket egy önzetlen életről, hogy foglalkoztok a szolgálattal, a tanítással, és ne magatokkal foglalkozva, úgy, ahogy én éltem közöttetek. És Pál ezzel befejezte az ő mondani valóját nekik, és Lukács az utolsó versekben leírja, hogy Pál hogy is búcsúzott el ezek a férfiaktól, tehát a 36. verstől a 38. vers, és ezt nézzük meg, és próbáljuk ezt elképzelni. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Valamennyien nagy sírásra fakadtak. Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kísérték őt a hajóhoz, és akkor ott folytatik a következő fejezet, hogy és amikor végre szét tudták tépni az emberek egymástól. De próbáljuk ezt elképzelni. Ott a hajóállomásnál, vagy a parton, nem tudom. Itt vannak ezek a férfiak. Térdre estek, imádkoznak. És sírnak. Sírnak, mert ez az ember, aki mindent adott nekik. Életét adta nekik. És úgy csókolgatják őt, mint a saját akikájuk. Erről szól a gyülekezet. Erről szól a tanítványság. Hogy amikor a presbiterek, hogy így viseljünk gondot az emberekkel. Hogy ott vannak könnyek, ott van a szeretet, és ott van a tanítás és az igazság. Mind a kettő itt találkoznak ebben a gyönyörű szép pillanatban. Befejezve, mit tanulhatunk itt? Hogyan tudunk mi ezt alkalmazni a mi gyülekezetünkben? Isten mire hív minket, mint sarokkő gyülekezet? És ez a prédikáció nem a mi három presbiternek szólt. Remélem, hogy senki nem gondolja, hogy most én csak Lajos és Kálmán és Máténak prédikáltam. Ez mindannyiuknak szól ez a prédikáció. Az első az, ahogy az első kereszténynek az életük radikálisan megváltozott, és felforgatták az egész világot, Isten minket is egy ilyen radikális életre hív. Majd fogom majd egyszer idézni a Justin Martyrtól egy idézet, amikor ő beszél az első keresztényekről, hogy nem csak felforgattak a világ, az egész életük felfordult. Teljesen megváltozott. A másik az, hogy az életünk csak annyival fog megváltozni, amennyivel az Isten igéje, vagy az evangélium lakozik bennünk. És ez a kettő mindig együtt van. Isten igéje, jön a Szentlélek, és a Szentlélek életre kelti az Isten az igéjét a szívünkben, és akkor változik meg az életünk. Ahol az Isten igéje terjed, ahogy Lukács mondta, az embereknek az életük kezd változni. És az a kérdés ma reggel, az, hogy nálunk terjed az Isten igéje? Mindenki gondolkozzon azon egy kicsit. Ez egy nagyon fontos kérdés. Te mit gondolsz? Hogyan válaszolnál erre a kérdésre? Az Isten igéje nálunk terjed? Meg vagy elégedve azzal, hogy mennyit tanítunk a Bibliát a sarokkő gyülekezetben? Meg vagy elégedve vele? Pál éjjel és nappal. Hirdette és tanította tömegeknek és kis csoportoknak. És ezek a fiatal férfiak így tudtak felnövekedni egy pár éven belül. És ez a mi kihívásunk. Röviden el szeretnék mondani, csak egy pár gondolatban, hogy én hogyan látom a mi gyülekezetünket. Először nagyon hálás vagyok Istennek, hogy minden vasárnap hirdethetem az Istennek az igéjét. És úgy örülök neki, amikor sokan vagyunk itt a kávézóban, és örülök neki, hogy sokan hallgatják ezt a Facebookon keresztül. Milyen nagy kiváltság ez, és ez nagyon nagy öröm számomra. De egyszer egy héten kapni eledelt az Istentől az kevés. Az olyan, mint ha egyszer egy héten van egy nagy családi ebéd, vasárnap ebéd. És összejön a család, nagyon jó közösségben vagyunk, egy nagyon finom, nagy ebéd, mindenki van tele hasával, de ez nem elég. Másnap már az ember éhes. Nem elég egyszer egy héten jó bekaján. Nem elég csak hallgatni egy prédikációt. A másik az, hogy nagyon örök, hogy többen, sőt sokan részt vesznek kis csoportokban. És nagyon hálás vagyok minden kis csoport vezetőért. Az a szolgálat, amit végeztek. És hálás vagyok Istennek, hogy sokan vannak, kb. 20 csoportunk van. És sokan járnak ezek a csoportokban. És az annyira jó, mert így tudunk élni közösségben, és nem csak járni egy közösségi alkalomra vasárnap reggel, és átélhetjük azt, hogy mit jelent közösségben élni. Ez az igazi szívdobbanás ennek a gyülekezetnek. De megint az olyan, mintha valaki jó bekajálna a szerde este. És ez nem elég. Ez nem elég. A történelem során minden jó és áldott gyülekezet mindig azzal küzdött, és küzd, hogy hogyan tudunk tanítani az Isten népét, mert nem elég csak vasárnap reggel prédikálni az Isten igét. Mit lehet itt csinálni? És nagyon sokan elővették a Sunday School-t, hogy vasárnap reggel legyen tanítás minden vasárnap reggel. De mi itt a sorokőben mi nemet mondtuk ennek, mi nem akarunk elvenni az időt a közösségtől, hogy vasárnap reggel az legyen, legyen nekünk, hogy együtt tudunk lenni. És a Sunday School helyett kialakítottunk egy úgynevezett tavaszi képzés. És a tavaszi képzésen ott folyik az igazi tanítás ebben a gyülekezetben. A sarokkő tavaszi képzés egy nagyon-nagyon egyszerű 4 éves program, amely 4 tantárgyból áll, és csak 4 alkalom egy év, és minden alkalom csak 4 óra. Nagyon könnyű emlékezni rá. Kevésnek tűnik, de hiszem, hogy ez egy jó kezdet annak, ha valaki szeretne igazán felépülni az ő hitében. Ez a 4 tantárgy, ezek a legfontosabbak, és ezek adnak egy alapot, hogy megismerhetjük az Istennek az igéjét. A Biblia teológia, miről szól az egész Biblia, a fiúság evangélium, miről szól az evangélium, az apologetika, hogyan mondhatjuk ezt másoknak? És itt lefektetjük az alapokat a keresztény életnek. Nem túl jó időzítést hirdetni és reklámozni egy tavaszi sorozat, amit éppen mögöttünk van, amit éppen befejeztünk. De a tavaszi képzés egy erős bevezetés az Isten igének. És azt kívánnám, hogy sokan, rengetegen jöjjünk össze ezenek a tavaszi képzés alkalmakon. Ezek az alkalmak igazából ez olyan, mint hogy kapsz egy szemüveget. Ja, most már látom, hogy miről szól az egész Biblia. Ja, most már látom, hogy az egész Biblia az evangéliumról szól. Kapsz egy szemüveged, nem fogod azok a tantárgyokat megtanulni 16 óra alatt, az biztos. Semmiképpen nem. De kapsz egy alap, kapsz egy összefoglaló képet, kapsz a betekintés a legfontosabb gondolatokra, egy szemüveg, hogy az ember hazamehet, és tudja elolvasni a Bibliát, és meg fogja érteni. Valakivel találkoztam éppen egy séta közbe, Deli Leventéva volt, aki egy pár nap ezelőtt, és mondtam az életünkben, aki kezdje olvasni az Új Szövetséget. Ott majd én elolvasom az Új Szövetséget. Mondom, ne olvasd el az Új Szövetséget. Az nagyon nehéz. Új Szövetség először. Nekünk szükségünk van, hogy ismerjünk a Bibliát, hogy naponta találkozunk. Minden nap olvasni a Bibliát? Én ezt nem mondom senkinek. Rendszeresen olvasni a Bibliát? Igen. Ha nem rendszeresen olvasunk a Bibliát, akkor ez az egész olyan, mint egy klub, vagy valamit. Isten akar személyesen találkozni mindannyiunkkal. Hogy találkozzon Krisztussal, ahogy Pál beszél az ígéről. Ezek élet és halál kérdések. Élet és halál kérdések. Az a vágyom, az a vízióm, hogy minden tavasz összejövünk együtt, mint gyülekezet, és úgy kisasztaloknál beszélgettük ezek a dolgokról, hogy interaktív legyen az egész. És együtt felépülünk a mi hitünkben. És amikor valaki szeretne tovább tanulni, akkor ajánlom mindenkinek a Fiúság Akadémiát. Ez itt van ebben az épületben, ez egy 3 éves bibliaiskola. Egy nagyon jó alapot kapsz, és megismerheted a Bibliát. És tudjátok, ha valaki az elvégzi, akkor azt mondom, gyere. Legyél presbiter, legyél diakonos, sőt, ha akarsz lelkész lenni, és plantálni egy gyülekezet, én mindent megteszek, hogy az sikerüljön. Erre van szükségünk. Erre van szükség Magyarországon, hogy minél több ember, férfi jól ismeri a Bibliát, és kezdi tanítani. Kezd presbiternek lenni, és plantáljon gyülekezetet. Kérdés az, hogy ma reggel meg vagy elégedve azzal, amennyivel ismered a Bibliát. Amennyivel olvasod a Bibliát, vagy hallod a Bibliát. Meg vagy elégedve? Kihagytam valamit a prédikációmból, de most emlékeztem erre, hogy ebben a világban nagyon durva, dühös farkasok vannak. Az egy külön prédikáció lenne, hogy hányféle hamis evangélium van. Nem fogom ezeket felsorolni. De Pál azt mondja, az olyanok, mint dühös farkasok, akik készen vannak tönkre tenni emberek életét. Hiszünk ebben, hogy a prosperity gospel tönkre tesz valakinek az életét? Ez a prédikáció erről szól, és én ezzel befejezem, hogy te mit fogsz csinálni, hogy 5 év múlva itt tudsz ülni, és azt tudod mondani, én láttam az összefüggéseket, én értem a Bibliát, és rendszeresen olvasom a Bibliát, és rendszeresen találkozok Istennel, és nem csak bekajálok egyszer, vagy kétszer egy héten. Isten áldjon meg minket, és Isten áldja meg ezt az országot minél több férfival, aki ismeri az Isten igéjét, és azt tudják mondani, hogy az Isten igéje terjed Magyarországon, és minél több emberek az élete radikálisan változik. Amen. Jól leízadtam. Imádkozom. Ennyi atyám, köszönöm, hogy a te igéd az élő és ható. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy az ember nem kenyérből éli az életét, hanem minden szó, ami az Isten szájából származik. Az Isten igéből. És a Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy hiszem, hogy a legtöbben köztünk azt hiszünk és tudjunk, de mégsem válik valóságra az életünkben. És én szeretnék kérni tőled, Úr Jézus Krisztus, egy természet fölötti csoda, hogy munkálkodjál a mi szívünkben, hogy ez a gyülekezet, a sarokkő gyülekezet úgy lenne megismerve, hogy azok az emberek nagyon jól ismerik a Bibliát. Azok az emberek ott ki vannak képezve. Azok az emberek ott olvassák a Bibliát. Úgy, mint a Beriák, akiről olvastok a 16. fejezetében. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy adtad az igédet, az evangéliumot, és az egész Bibliát adtál nekünk, hogy megismerhetünk téged, és te vagy a forrás minden jónak, minden jó dolognak. Te vagy a forrás minden áldásnak, de tőled származik az élet. És körül vagyunk véve farkasokkal, és te szeretnél óvni minket, hogy tudjunk veled járni az Úr Jézus Krisztus, és én kérlek, hogy áld meg ezt a gyülekezetet. Áld meg a mi presbiterünket. Áld meg minden férfit, minden nőt, minden család tagot, minden család fő, hogy a te ígéd az központi szerepet kapjon a mi életünkben. Hogy foglalkozunk veled, és megismerjünk a te ígédet. Köszönjük azt a nagy kiváltságot, hogy vele tudunk találkozni rendszeresen, hogy kijelentetted magadat az Úr Jézus Krisztusban. Kérjünk, segíts minket, a te szent lelkeddel, tölts be minket, hogy valójában te hozzád fordulunk, hogy merjünk te hozzád fordulni rendszeresen. Kérünk ezt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Válaszolunk az Isten igéjéről egy énekkel. Mi ad reményt, ha élsz vagy halsz? Krisztus az, Krisztus az. Ez az első alkalom, hogy ez az ének élőben fogunk hallani. Tündi ezt lefordította a karantén szezonban, és ezek a zenészek feldolgozták az ő saját otthonukban, feltették a Facebookra. Nagyon jó volt látni, több mint 2000 ember látta, de most élőben fogunk ezt hallani. Álljunk fel! És együtt dicsérjünk az Úr Jézus Krisztust.
Jesus.
szépen foglaljátok a helyeteket. Igenis, reményünk Krisztusban van. Itt a végén csak egy pár hirdetés van, nagyon kevés. Sarok subtúra, Bozé Júri fogja ezt szervezni és vezetni. Ez mi vagyunk a múlt járon? Nem, csak egy... De mi is így néztünk ki, pont így néztünk ki, igen. Tehát július 4-én Ráckevére megy a gyülekezet, az ára az 6000 forint, ha valaki érdeklődik, akkor Jurit, hol vagy, ott hátul vagy Jurit, igen. Tehát beszéltek Jurittal, ő fogja vezetni, nagyon szeret supozni, úgy kell mondani? Supozni? Nem tudom. Oké, ennyi volt a hirdetés, van már? Van még? Nincs több hirdetés. Oké, akkor ennyit, hogy jövő héten... Máté fogja hirdetni nekünk az igét. Máté, aki nem ismeri, ő az egyik presbiter, és azért kértünk fel Máté, hogy prédikálja, mert én Amerikában leszek. Tehát szeretném kérni imádságotok, hogy jövő szombaton indulok, és New Yorkba fogok leszállni, és ott fogok aludni a transit zónában valahol a reptéren, mert várom az édesapámat, tehát ő repül St. Louisból, találkozunk New Yorkba. Az édesapám 56-ban harcolt, ő most 88 éves, és ha hazahoznak őt Magyarországra, tehát érdekes, hogy ő menekült a kommunistáktól, lehet, hogy most is menekül a kommunistáktól Amerikában, de elhozunk őt, hogy velünk legyen az utolsó, nem tudjuk, hogy mennyi maradt hátra neki, de szeretnék ezen nyáron sok időt tölteni az édesapámmal, tehát kérem, hogy imádkozzatok, értük, mi család, készülünk nagyon ezerrel, hogy legyen egy szép hely, ahol volt az iroda, ez lesz az ő hálószoba, tehát náluk most minden fel van forgatva, a mi világunk, és tehát kérem, hogy imádkozzatok értünk, hogy simán legyen ez a, hogy az apukám elég egészséges legyen, hogy ő tudjon utazni. Tehát egy hét múlva, amikor ti együtt vagytok, akkor mi a reptéren leszünk New Yorkban. Oké. Okay. Tehát ezzel befejezök két ige verssel, minden vasárnap van egy új vers, amivel buzdítsuk és bátorítunk mindenkit az adokozásra, hogy senki ne adjon kényszerből, az Istennek nincsen szüksége mi pénzünkről, azért adunk, és ki van téve a perzsé pénz, mert az Isten elő megadott nekünk mindent az Úr Jézus Krisztusban. Tehát tudjunk pedig, hogy aki szűken vett, szűken és arat, és aki bőven vett, bőven és arat, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten végül, és ez egy hit kérdés. Következő, az áldás. A Judás leveléből veszük az áldás ma reggel. Fogadjátok az Istennek az áldását. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben újongó örömmel. Az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fennség, erő és hatalom öröktől fogva most és mindörökké. Amen. Amen. Akkor jó beszélgetés. Kívánok mindenkinek, tartsatok a távolságot egymástól, legyetek óvatosok, és akkor két hét múlva itt leszek, de addig Isten áldjon meg titeket. Jó beszélgetést kívánok!